hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok, ez a hétvégi menetrend. Az első fél órában ma a reggeli monitor hírelemző műsorunk beszélgetéseiből hallgathatnak meg egy válogatást. Ezután fenntarthatósági műsorunkkal folytatjuk, amit a Trend FM kulturális magazinja, a Kultúrpart követ, majd az egészségkóddal zárjuk a napot. Most pedig reggeli monitor.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Az Európai Unió eheti fejleményeivel kezdünk, ugyanis egy új irányelv mentén tenné zöldebbé az épületeket viszonylag rövid időn belül a testület. Ezen kívül szó lesz az Európai Központi Bank kamat döntéséről, és nem megyünk el a Credit Suisse bankóriás helyzete mellett sem. Nagy Károly műsora.
Az Európai Központi Bank újabb kamatemelést lépett meg, folytatódik tehát az eurót használó országok körében a monetáris szigorítás. Mindeközben az Egyesült Államokban két bank ment csődbe, a világ pénzügyi piacain pedig kerülik a befektetők a nagyobb banki részvényeket, tartva egy újabb nagyobb válságtól. A svájci Credit Suisse például már bajba került, és 50 milliárd svájci frank hitelt kért a svájci nemzeti banktól. Egyelőre a nagyobb pénzügyi felügyeletek nyugtatnak, és folyamatosan azt ismétlik, hogy a helyzet nem olyan, mint 2008-ban volt az amerikai hitel és gazdasági válság kialakulásakor. Ez lesz a mai fő témánk, hogy hogy dolgozik az Európai Központi Bank és az Európai Bankfelügyelet. Kezdünk!
Otthonunk Európa. Minden, amit tudni érdemes az Európai Parlament munkájáról. A mikrofonnál Nagy Károly.
Mindenekelőtt előbb azonban arról, hogy az Európai Parlament megszavazta a klímavédelem szempontjából fontos 40%-os kibocsátás csökkentést. 2030-ra kivétel nélkül minden tagországnak csökkentenie kell a kibocsátását. A célértékek az egyfőre jutó GDP-n és költséghatékonysági szempontokon alapulnak majd. Módosul a közös kötelezettségvállalási rendelet, hogy a tagállamokban csökkenjen a közlekedésből, épülethasználatból és mezőgazdaságból származó kibocsátás legnagyobb megengedett mennyisége. Az EU összes kibocsátásának durván egyébként a 60%-a tartozik jelenleg a hatálya alá. A rendelet uniós szinten 30%-os üvegházgáz csökkentési célértéket határoz meg 2030-ra a 2005-ös kibocsátás képest. A felülvizsgálat nyomán ez 40%-ra nőne. A tagállamoknak egyébként ehhez most először nem egységesen, hanem 10 és 50% közötti mértékben kellene csökkenteni a kibocsátásokat. Az egyedi 2030-as célértékek az egyfőre jutó gazdasági növekedésen és költséghatékonysági szempontokon kell, hogy alapuljanak. A szavazást követően az úgynevezett jelentéstevő Jessica Palfiard, az Európai Néppárt svéd képviselője így nyilatkozott. Ezek a szabályok érdemi előrelépést jelentenek az EU klímavédelmi céljainak megvalósításában. A tagállamok lehetőségei szerint megállapított kibocsátás csökkentési célértékeknek köszönhetően mindenki kiveszi a részét a terhekből, és a meglévő kiskapuk bezárulnak. Az EU ezzel egyértelmű jelét adja, hogy valóban kész élére állni a versenyképes és hatékony globális klímavédelmi törekvéseknek. Ezt mondta tehát Jessica Palfiard, svéd néppárti képviselő. A felülvizsgált kibocsátási rendeletet az Európai Tanácsnak is hivatalosan jóvá kell hagynia 20 nappal az Európai Unió hivatalos lapjában való kihirdetést követően lép majd hatályba az új szabályozás.
Otthonunk Európa. Minden, amit tudni érdemes az Európai Parlament munkájáról. Ez történt a héten Európában. A mikrofonnál Nagy Károly, a műsor együttműködő partnere az Európai Parlament.
Egyébként ennek az új szabályozásnak a része, hogy az épületek korszerűsítése felgyorsulhat és csökkenhet az energiafogyasztásuk és kibocsátásuk, mert hogy 2028-tól minden új épületnek kibocsátásmentesnek kell lennie. Ez a követelmény a közhatóságok tulajdonában álló, illetve az általuk használt vagy üzemeltetett új épületekre már 2026-tól érvényes lesz. Amennyiben az műszakilag kivitelezhető és gazdaságilag megvalósítható, napenergiát hasznosító technológiákkal kell ellátni az új épületeket 2028-ig, a jelentős felújításokon áteső lakóépületeket pedig 2030-ig. Ami a meglévő épületeket illeti, energiahatékonyságuknak 2030-ra el kell érnie legalább az E osztályt, 2033-ra pedig legalább a D osztály teljesítményét az A-tól induló skálán. A nem lakás célú és középületek esetében ugye ezt a teljesítmény szintet 2027-re, illetve 2030-ra kell elérni. Az energiahatékonyság javítása, ami a szigeteléstől kezdve a fűtésrendszer korszerűsítéséig több formában is megvalósulhat, akkor lesz esedékes, amikor az adott épületet értékesítik, vagy jelentősen felújítják, illetve bérlemények esetében bérlőváltáskor. A tagországoknak a nemzeti épületfelújítási terveikben meg kell határozniuk, hogy milyen intézkedésekkel kívánják elérni ezeket a célértékeket. Az új szabályok hatája egyébként nem terjed ki a műemlékekre. Az uniós tagországok emellett mentességet adhatnak az energiahatékonysági követelmények teljesítése alól a különleges építészeti vagy történeti értékük miatt hivatalosan védett épületeknek, a műszaki építményeknek, az időszakosan vagy ideiglenesen használt épületeknek, illetve templomoknak és más imahelyeknek. Az állami szociális lakások szintén kivételt képezhetnek, ha a korszerűsítéssel elérhető rezsicsökkentés amúgy nem ellentételezni a korszerűsítés költségei miatt megemelkedett bérleti díjat.
A mikrofonnál Nagy Károly, a műsor együttműködő partnere az Európai Parlament.
Ahogy már a műsor felvezetőjében is említettem, az Otthonunk Európa mai adását az Európai Központi Bank működésének szenteljük. Hát egyrészt az Európai Központi Bank kamatot emelt, ami nincs semmi meglepetés, hiszen magas az euróövezeti infláció, de hát mintha, hangsúlyozottan persze kétszeresen idézőjelben is, mintha egy bankválság kezdene kialakulni. A nagy amerikai bankok csődje után a Credit Suisse svájci bank 50 milliárd svájci frank hitelt kért a svájci központi banktól, és hát az Európai Központi Bank egyszer s mind európai banki felügyeletet is ellát, de az EKB működésének megértésében Nagy János, az Erste makrogazdasági elemzője lesz majd a segítségünkre. Szervusz, jó reggelt!
Szervusz, köszöntöm a kedves hallgatókat!
Szóval az Európai Központi Bank egyrészt ugye havonta monetáris tanácsülés szokott tartani, ahol hányan döntenek? Hogy néz ki egyáltalán ez a döntés?
Azt fontos tudni az LKB-ről, hogy a döntéshozó szerve az úgynevezett kormányzó tanács, amely alapvetően két hetente ül össze monitoringozni a gazdasági folyamatokat, és hat hetente tartanak kamat döntőülést, és itt összegzik az értékeléseket, és határozzák meg egyrészt a kamatlábakat, tehát a pénzügyi kondíciókat az euróvezetre nézve, illetve adnak esetlegesen előre tekintő iránymutatást arra vonatkozóan, hogy a jövőben hogyan szeretnének dönteni. Ez úgy áll föl ez a kormányzó tanács, hogy tagja ennek az aktuális elnök, aki most egy Christine Lagarde, illetve az alelnök, és ezen túl még négy másik személyből állnak, itt az úgynevezett igazgató tanács, aki az operatív feladatokat látja el, tehát a napi működését látja el az LKB tevékenységének. Ők irányítják napi szinten a monetáris politika végrehajtását, és belőlük áll ez a kormányzó tanács, illetve rotációval jönnek még ebbe az euróövezet tagjainak, jegybankjainak a delegáltjai, és közülük ilyen rotációval szavaznak az egyesüléseken. Tehát nem minden ülésen minden jegybankár, minden delegált jegybankár hoz döntést.
Gondolom ennek praktikus okai vannak, mert akkor egész egyszerűen nem tudnának döntést hozni, nem? Mert annyi különböző gazdasági régiót kell összefésülni az egyes országokban, hogy az igencsak nehézkes lenne. Számít az országok mérete a rotáció kialakulásakor, vagy mindegyik országra egy meghatározott ideig számítanak a kormányzó tanácsban a döntéskor?
A súly itt ebben a tekintetben nem számít, tehát mindenki egy szavazattal bír. Abban, hogy hányszor fordul elő, abban lehetnek, vagy vannak jelentősebb tényezők. Ez egy előre meghatározott menetrend szerint működik, tehát lehet tudni, hogy mondok valamit például a májusi döntéskor, ott ki az, aki kimarad, és ki az, aki nem, illetve ugyanezt lehet tudni már előre decemberben is. Alapvetően az fontos szerintem e kapcsán, hogy ugye az LKB és jegybankárok viszonylag gyakran nyilatkoznak a sajtónak, és ebben valamelyes betekintést lehet nyerni abba, hogy ők hogyan gondolkoznak, mennyire tartoznak a, mondjuk úgy a héja irányhoz, vagy mennyire inkább a lazább irányvonalat képviselik, és valamelyest ez alapján lehet következtetni talán arra, hogy egy-egy döntésnél melyik szárnya kerülhet többségbe az LKB-nak. Ugye itt lehetett látni az elmúlt időszakban, talán többen vannak a héjába, mondjuk ugye az inflációt élesebben letörni kívánók, de ugyanakkor egyre több kiszólás érzékelhető ezekben a kommentárokban, jegybanki megnyilatkozásokban, arra vonatkozóan, hogy ez nem feltétlenül a megfelelő irányvonal, tehát hogy elég szoros a verseny most az elmúlt időszakban a jegybankon belül, és erről lehetett olvasni elég sok nyilatkozatot és vélekedést arról, hogy itt Christine Lagarde-nak most komoly munkája van abban, hogy mindenkit kielégítsen, mindkét oldalt kielégítse a döntések, illetve a monetáris politikai megnyilatkozások, hivatalos megnyilatkozások terén.
Nagyjából egy több mint 20 éve van euró és milyen európai közös döntéshozatal. Én nem emlékszem rá, hogy ilyen magas inflációs szinttel kellett volna küzdjön az Európai Központi Banknak. Szerintem ez merőben újdonság. Egyrészt ez mennyire lehet nehéz feladat, hogy kvázi akár 20% fölötti inflációval küzdő országokat a 8-10%-osokkal összhangba hozni kamatszinten. Másrészt mennyiben változott az elmúlt időszakban az Európai Központi Bank feladata, mert ugye a válságkezelésnél láthattuk, hogy ez nem az alapfeladatai közé tartozik, de hát elkezdtek, és talán még mindig vásárolnak állampapírokat is.
Igen, azt gondolom, hogy ez egy borzasztóan nehéz feladat, tehát ahogy említetted is, ugye itt a balti államokban éppen csak most bukik, vagy már bukott az éves inflációs ráta 20% alá, hogy a körül mozog. Szemben például mondjuk Franciaországgal, ahol viszonylag alacsony ez az érték, vagy bőven egy számjegyű. Igen, ez egy óriási kihívás lehet bármely jegybanki vezetőnek, akinek ezt össze kell tartania valamelyest. És a másik pedig, ami fontos még itt az elmúlt időszakban, azt gondolom, ez a felügyeletet is kialakította az LKB, tehát az eurózónás bankfelügyelet is a kezük alá tartozik, ami talán segíti azt, hogy mindemellett, amit most elsoroltál és elsoroltunk, a pénzügyi stabilitás az egy kézben legyen legalább az eurózóna bankok tekintetében, és valamelyest egy ilyen egységes, unikális norma szerint működjenek a jegybankok, amik azt gondolom valamilyen szinten biztosíthatják azt, hogy egy bizonyos szint alá egyik se kerüljön.
Hogy látod, azt kell most majd vizsgázni az Európai Bankfelügyeletnek? Tehát előfordulhat olyan szituáció, mert a Credit Suisse-nek az esete már jelzi, aki hát 50 milliárd svájci frank hitelt kért, a kétszeresét egyébként ahhoz képest, amit a magyar állami 2008-ban kért úgynevezett vízhitelként, tehát olyan hatalmas összeget, ami kisebb gazdaságnak is a javára válna. Tehát előfordulhat, hogy ez az Amerikából indult bankbedőrés, ez ennek a hatása érezhető lesz majd Európában is, vagy az eurót használó országokban?
Credit Suisse-nek a mérete adja igazából azt, ami a jelentősége tulajdonképpen. Én azt gondolom, hogy ha valamire, akkor arra jó volt a 2008-as pénzügyi válság, hogy az öreg kontinensen a bankszabályozást azt egy meglehetősen összetett és meglehetősen szoros gyeplő alá vonták, tehát már-már túlszabályozottnak is lehetett hallani az európai bankrendszert. Így ebből a szempontból én azt gondolom, hogy itt most ez az első pár nap, ami egy ilyen bizonytalan időszakban velünk él, ez okoz kicsit végletes gondolkozást az egész tekintetében, és vizionálják sokan újra 2008-at, de azt gondolom, hogy például ez a jóval szigorúbb szabályozás, ami Európában él, most már több mint egy évtizede, ez garancia lehet arra, hogy elkerüljünk hasonló eseteket. Következő napok folyamánya lesz az, hogy ennek milyen kihatásai lehetnek a többi európai ország vagy eurózóna tag hitelintézeteikre, de alapvetően nem várunk ettől korábbihoz hasonló negatív folyamányokat.
Nagy János, te az Erste makrogazdasági elemzőjét hallották, köszönjük, hogy rendelkezésre álltál.
Köszönöm szépen én is.
Az elmúlt percekben az Otthonunk Európában Nagy Károlyt hallották. Ingyen utazhatnak vonattal Európában azok a fiatal felnőttek, akik ebben a tanévben töltik be a 18. életévüket. Mostantól két héten át lehet regisztrálni az Európa 32 országába érvényes Interrail vonatbérletre, közölte a MÁV csoport sajtószóvivője. Biber Anett hangsúlyozta, a jelentkezők kétféle lehetőség közül választhatnak. A fix keretein belül maximum két országba utazhatnak el a 18 éves fiatalok, a rugalmas opciónál pedig nincs korlátozva az országok mennyisége, de csak 7 napot lehet utazással tölteni. A MÁV csoport sajtószóvivőjét, Biber Anettet, Némedi Kincső kérdezte.
Alapvetően mi ez az Interrail vonatbérlet, és milyen felhasználása jogosít kiket?
A 18 éves fiataloknak érdemes figyelni erre a lehetőségre. Ezzel az Interrail bérlettel ők tudnak ingyenes utazási lehetőséghez jutni, akár egy hónapon keresztül tudnak Európa szerte ingyen vonatozni. Egy pár dátumot érdemes megjegyezni, hogy mikor lehet erre pályázni, meddig lehet felhasználni ezt az utazási igazolványt, és hogy egyáltalán kik azok, akik pályázhatnak, ezek fontos dátumok. A pályázók köre 2004. július 1-e és 2005. június 30-a között született fiatalok. Ugye Magyarország részt vesz ebben a pályázati lehetőségben, és ami nagyon fontos, az a pályázati lehetőségnek az időtartama, az március 15-e dél, és március 29-e szintén 12 óra dél, amikor lezárják ezt a pályázatot. És még egy dátum van, amit érdemes megjegyezni. Az utazási lehetőséget azt június 15-e, tehát 2023. június 15-e és 2024. szeptember 30-a között lehet felhasználni.
Maga a regisztráció az hogy működik?
Fel kell keresni azt az Európai Ifjúsági Portált, ahol erre lehet pályázni. A MÁV csoport oldalán is fent van az a link, ami oda átvezet, vagy hogyha egyszerűen beírjuk a keresőbe azt, hogy Discover EU, akkor ki fogja hozni ezt az Európai Ifjúsági Portált. Ott kell regisztrálnunk, meg kell adni az adatokat, fel kell tölteni érvényes azonosításra szolgáló igazolványt, és van 5 kvízkérdés, feleletválasztós, illetve egy kiegészítő kérdés, és ezek azok a kérdések, illetve a kérdésekre adott válaszok, amely alapján az Európai Bizottság rangsorolja a pályázókat, mert hogy mindig túljelentkezés van, ugye összességében 35 ezer fiatalnak van lehetősége ezt az ingyenes utazást igénybe venni. Magyarországnak a kvótája az körülbelül 750 fiatalt jelent, tehát érdemes érdemi igényes válaszokat adni, mert hogy ez alapján történik az elbírálás. Hogyha esetleg nem kerülne be valaki az első körbe, akkor létezik egy tartaléklista, mert hogy mindig vannak olyanok, akik lemondják a lehetőséget, akiknek valamiért nincs lehetőségük mégis elutazni, és akkor a tartaléklistáról még be lehet kerülni.
Maga az utazás egyébként hogy néz ki? Mennyire kell egy jelentkezőnek leadni előre mondjuk az úti tervét? Tényleg bármelyik vonatot használhat, bármennyi vonatot használhat, amíg utazik?
Utazási igazolványt kapnak azok a fiatalok, akik bekerülnek ebbe a pályázati programba, és ők választhatnak két lehetőség közül, a fix és a rugalmas utazási lehetőség közül. A fix utazási lehetőségben maximum 2 országba tudnak utazni a fiatalok, vagy egy ország 2 városába. A rugalmas utazás tekintetében pedig nincsen korlátozva a célországoknak a mennyisége, akár 32 is lehet szélsőséges esetben, de itt az utazásra fordítható napok száma, ami korlátozott, itt összesen maximum 7 napot lehet utazással tölteni.
Ez mit jelent pontosan, hogy 7 napot? Mármint, hogy 7 teljes napot utazhatnak, és itt az órák számítanak mondjuk, vagy hogy 7 alkalommal szállhatnak vonatra 7 napon keresztül?
Ez 7 teljes napot jelent, ugye meg van határozva ez az időintervallum, és ezen belül 7 napot kiválaszthatnak a fiatalok, amit ők utazással lehetnek tölteni, és ezen belül pedig a célországoknak a száma, illetve az utazásoknak a száma sincsen korlátozva.
Ez a vonatbérlet a Discover EU program keretein belül zajlik. A programon belül más is van, ami előre mozdítja az európai fenntarthatóbb utazást?
Ez a bérlet díjmentes vasúti utazásra ad lehetőséget, és ezen felül még egy olyan alkalmazást is tudnak használni a fiatalok, akik bekerültek a pályázati körbe, amely további kedvezményeket ad nekik, akár a szállással, akár a helyi tömegközlekedéssel kapcsolatosan, tehát érdemes utána elkezdeni az utazás szervezését, miután már megkaptuk a visszajelzést, és hozzáférünk ehhez az applikációhoz. Mert hogy ugye ez az Interrail bérlet a helyi tömegközlekedésre nem vonatkozik, de kedvezményeket ad ez az applikáció.
Az egyébként fontos szempont-e, hogy 18 évet betöltött fiatalok legyenek? Úgy értem, hogy nem akarják-e esetleg kihúzni a korhatárt majd a későbbiekben, vagy miért pont rájuk koncentrálódik ez az egész?
Az Interrail szakemberei azt vallják, hogy ez az a kor egy határ a felnőtt korban való belépéshez, és azért évente kétszer egyébként ősszel és tavasszal van erre lehetőség, hogy ezt meg tudják pályázni, ezt a lehetőséget, tehát akik például most lemaradnak róla, azoknak jó hír, hogy ősszel is lesz lehetőség, és mindig meg van határozva az a születési időpont, akik akkor születtek és pályázhatnak erre a lehetőségre, és hát nyilván, ahogy a 18 éves kor a fontos ebben, ez folyamatosan változik. Tehát aki még nem töltötte be a 18-at, érdemes figyelni, mert hogy várhatóan ők is sorra kerülnek a jövőben.
A MÁV csoport sajtószóvivőjét, Biber Anettet hallották. A 7:30-as hírek után folytatódik a műsor.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.